Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
A boldogságos szűz, akit nyelvünk szentségesnek mond, a legnagyobb a szentek között, mert neki adatott az a kegyelem, hogy anyja lett a megtestesült igének. Már a 4. században megtalálható az Isten anyja cím, amit az efezusi zsinat tett dogmává. Ezt a hitigasságot ünnepeljük január 1-én. Az ünnepet a Krisztusról vallott hitigasságok fényében szemléljük. Ő valóságos Isten és valóságos ember. Születése Máriától emberi természetének bizonysága. De mert Jézus valóságos Isten, a második isteni személy, azért illeti meg Máriát az Isten anyja elnevezés, ahogy ezt az efezusi zsinat leszögezte. Jézus Krisztus a boldogságos szüzet édesanyánkul adta, ezért az év első napján az egész esztendőt az ő anyai gondoskodásába ajánljuk. A magyar kormány az uniós forrásokhoz való hozzáférés minden feltételét teljesítette, írta az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóka János hozzátette, a Magyarországnak és a magyar embereknek járó forrásokat Brüsszel politikai okokból akarja elvenni tőlünk. De mindaddig, amíg Magyarországnak nemzeti és szuverén kormánya van, nem veszít egy eurócentet sem, emelte ki a tárca vezető. A miniszter bejegyzésében hangsúlyozta, a magyar kormány kemény küzdelemben már több mint 12 milliárd euró uniós forrást szerzett meg. Ennek felhasználásában Magyarország a tagállamok élmezőnyében van. A fennmaradó források megszerzése érdekében Magyarország minden jogi és politikai eszközt igénybe vesz, fűzte hozzá Bóka János. A kormány tovább javítja az egyensúlyi mutatókat, továbbra is elkötelezett az államadósság csökkentése mellett, közölte a pénzügyminisztérium a távirat íradával. A közlemény szerint annak érdekében, hogy az államadósság bruttó hazai termékhez viszonyított arányát az idei évben is csökkenő pályán tartsák, a december 19-i tranzakciót követően az Államadósság Kezelő Központ ZRT a magyar állam nevében eljárva kedden újabb 462 milliárd forintnyi állampapírt vásárolt vissza a Magyar Nemzeti Banktól. Az államadósság csökkentésével erősödik Magyarország kockázati megítélése és mérséklődik pénzügyi sérülékenysége, írták. Az ukrán-magyar határszakaszon 2489-en léptek be Magyarországra kedden. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 1395-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 9 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Románia Schengeni övezethez való csatlakozása Magyarországnak fontos nemzeti elégtétel, hiszen a most megszűnő határellenőrzés magyarok millióit választotta el egymástól. De amit most tettünk, azt román barátainkért is tettük, mondta Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Pocsaj és Bihar keresztes közötti határátkelő szimbolikus megnyitásán. A Románia Schengeni övezethez való csatlakozása alkalmából tartott kedd éjszakai ünnepségen az államtitkár emlékeztetett. Sokan élnek még közöttünk olyanok, akik emlékeznek arra az időre, amikor nem választotta ketté szigorúan őrzött államhatár azokat a településeket, amelyek között ma itt állunk. Ez az átmeneti állapot nem tartott sokáig, és 80 évvel ezelőtt vége is szakadt. A legtöbben joggal gondolhatták, hogy örökre. Hangsúlyozta, hogy a román-magyar határ egész Európa egyik legzártabb államhatára volt, mindkét ország szocialista blokkhoz való tartozása ellenére. Hányan, főleg erdélyi magyarok fizettek az életükkel még a 80-as évek második felében is azért, mert megkockáztatták a menekülést Ceausescu börtönállamából. Ki gondolhatta volna azokban a vészterhes időkben, hogy lesz még szabad világ, nemhogy szabad határátlépés, fogalmazott. Végül az időjárásról. Borult párás, helyenként tartósan ködös idő várható, legfeljebb délnyugaton kezdhet el helyenként szakadozni a felhőzet, únos szitálás, hószállingózás, valamint zúzmara képződés előfordulhat, nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, majd este felé a Dunántúlon egyre több felé megélénkül a délnyugati szél. A hőmérséklet kora délután -3 és +2, késő este -4 és 0 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Ma Szűz Mária Isten anyja ünnepe és a békevilág napja van. Ebből az alkalomból Csizmadia István atyával, az Egri Bazilika plébánosával beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Csizmadia István atyát, az Egri Bazilika plébánosát.
Köszönöm a meghívást is, én is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat.
Ma január 1-e van, január 1-én két jelentős ünnepet is ünnepel a katolikus közösség. Egyrészt Szűz Mária Isten anyja ünnepe van, másrészt pedig a békevilág napja. Arra kérem István atyát, hogy ezeket az ünnepnapokat tekintsük át, hogy mi az, ami pluszt ad a hétköznapokban a híveknek, egy-egy ünnep, miben ad pluszt. Nézzük tehát azt, hogy elsősorban január 1-én, tehát mit ünneplünk, mit jelent az, hogy Szűz Mária Isten anyja.
Igen, hát mielőtt ezt egy kicsit boncolgatnánk, még tovább kell az ünnep tartalmát, illetve ennek a napnak a tartalmát sorolnunk, mert igazából összetettebb liturgikus szempontból nem csak Mária Istenanyasága, és nem csak a béke világnapja, hanem hát elsősorban, vagy időrendben nézve a karácsony nyolcadát ünnepeljük, hisz a fő ünnepeink, különösen hát a mostani liturgikus reform után a húsvétnak, meg a karácsonynak nyolcadát tartjuk. Ugyan különbözik a két nyolcad egymástól, mert a húsvétot követő nyolc nap az nem tartalmaz szentek ünnepét. A karácsony után következő az pedig hát tarkít van szentek ünnepével, ezért úgy mondjuk, hogy a húsvét utáni nyolcad az tiszta nyolcad, a karácsony utáni nyolcad az pedig vegyes nyolcad. Na és hát tulajdonképpen január 1-e a karácsonynak a nyolcada, a nyolc napig tartó szorosan vett ünneplésnek a lezárása. Aztán ez a nap igazában, hogyha a Szentírás szavaira utalunk, akkor nyolc nap múlva körülmetélték Jézus, tehát Jézus névadásának is a ünnepe és alkalma. Aztán hát így jön hozzá a béke világnapja, illetve Mária Istenanyaságának ünnepe. Azért hagytam ezt utoljára, Mária Istenanyaságának ünnepét, mert a liturgia fejlődésében ez a nap a pogány kultúrában egy ilyen, mondhatnánk, hogy szórakozó, kicsapongó hát szokásokkal tarkított nap volt, és az egyház, hogy ezt ellensúlyozza, böjti napot rendelt el a január 1-jére, és ez egészült ki majd a efezusi zsenat után a Mária ünneppel. Tehát ilyen formában ősinek nevezhetjük a szűzanya tiszteletének a tényét erre a napra vonatkozóan, viszont pontosan a 7.-8. században, amikor a karácsony ünnepe elterjedt, akkor ezt a Mária ünneplést kiszorította karácsony nyolcadának a megünneplése, és háttérbe szorult, és mondhatnánk, hogy jó, hát nyomaiban megvolt természetesen, de hogy a legutóbbi zsinati reform az helyezte vissza január 1-jére Máriát, mint Isten anyjának a személyét, hogy ünnepeljük, és így főünnepként ünnepeljük a boldogságos szűz Máriát. Igaz, hogy ez a nap a polgári évnek a kezdetét is jelenti, és akkor ez már az 5. jellegzetessége ennek a január 1-jének, de, és van is a polgári év kezdetére fogalmazott mise szövegünk is, viszont érdekes módon, hát január 1-jén ezt nem végezhetjük, mert a szűzanya főünnepe elsőbséget élvez, viszont hát az egyház kívánsága szerint a január 1-ső napjaiban szoktuk ezt a polgári év kezdetére szóló mise szöveget elővenni, és akkor úgy imádkozzuk a Szent Misét az egész évre Isten áldását kérve, és Jézus nevében kezdve az évet. Na most, ha szűzanyát nézzük, mint Isten anyját, akkor ez az ünnep kétségtelen, hogy azt a titkot akarja elénk állítani, hogy boldogságos szűz Mária nem csak egy embert hozott a világra, hanem a fiú a fogannásának pillanatától kezdve egyesült az emberi természettel, az isteni és emberi természet egységében született, szülte meg a mi urunkat, Jézus Krisztust, a boldogságos szűz, és így joggal nevezhetjük őt Isten anyjának. Aztán hát itt egy érdekességet szeretnék megemlíteni, legalábbis hát gondolom, hogy lesznek olyanok, akiknek érdekesség, hogy általában a protestáns testvéreinket nem úgy szoktuk emlegetni, mint ugye a Mária tiszteletben hát élen járó testvéreinket, viszont Luther Mártonnak van egy magnifikált kommentárja, amiben ő azt mondja, hogy nem lehet nagyobb dicséretet mondani a Máriáról, mint azt, hogy Isten anyja. És még hasonlatokat is mond, hogy ha annyi nyelve lenne az embernek, ahány falevél a fákon, akkor se tudna szebb és tartalmasabb hát kifejezést találni és mondani, mint azt, hogy Isten anyja a Szűz Mária, Mária, és hát ezért ez az ünnep valóban nekünk is nagyon-nagyon jelentős és nagyon fontos ünnep.
Említett István atya egy kifejezést, hogy fő ünnep. Ez a fő kifejezés, ez miben plusz egy ünnepnaphoz képest?
Igen, hát a liturgikus napokat az egyház osztályozza, és a megünneplésnek inkább a külsőségességét akarja ezzel kifejezni, hogy főünnep, ünnep, emléknap, abban is kötelező emléknap, meg fakultatív emléknap és köznap. Na most a főünnepek közé tartozik nyilván a vasárnap is, de általában abban különböztetjük meg a főünnepeket a többi ünneptől, hogy az ünneplésük nem 24 órára úgymond terjed ki, hanem már előző nap este délután elkezdődik. Úgy mondjuk, hogy már van első vesperásuk, és hogy előesti szentmiséjük. És hát ezzel az ünnepektől, amelyeket csak egy nap 24 óra távlatában, időtartalmában ünneplünk, ez egy gazdagabb ünneplést jelent. És ha már ez így előjött, nyilván a Isten anyaság ünnepe is főünnep, és érdekes módon hát ez egy kicsit megjellegzi a december 31-ét, a szilveszternek a megünneplését, illetve annak a napnak az évvégi hálaadását, mert korábban, amikor még a Mária Isten anyaságát nem ünnepeltük ilyen fényesen, akkor évvégi hálaadást tartottunk a templomainkban, és hát most pedig, ahol a templomban összejövünk 31-én, ott este, ott Szűz Mária Isten anyaságát ünnepeljük, és az évvégi hálaadás az, mint egy kiegészítésként csatlakozik csupán a szentmiséhez, a Szűz Anya megünneplésének liturgiájához. Korábban pedig ez egy önálló ünneplés volt, a hálaadás, hát persze ott, ahol mondjuk nem papok, hanem diákónusok, vagy lelkipásztori munkatársak végzik ezt a 31-i hát szertartást, ott nyilván ők nem miséznek, és ezért ott a évvégi hálaadásra kerül a hangsúly. De a főünnep elsősorban ezt jelenti, hogy már előző nap, illetve hogy természetesen, hogy a szentmisében dicsőséget imádkozunk, hitvallás is van, háromszentírási szakaszt olvasunk föl, hogy egy gazdagabb liturgiája van a főünnepnek.
És január 1-e Szűz Mária Isten anyja ünnepe, nem is olyan régóta kötelező ünnep, tehát kötelező részt venni szentmisén.
Na most nyilván itt a kötelező részt venni a szentmisén, ez már jelenti azt is, nem akarok én most itt senki számára valami kibúvót ajánlani, de természetesen, hogy a főünnep megünneplésénél mindig azt mondjuk, hogy mivel már előző nap délutántól tart az ünnepnek, a főünnepnek a megünneplése a következő nap estéig. Aki részt vesz mondjuk az évvégi hálaadó szentmisén, ami valóban hát Isten Mária istenanyasságának ünneplése, az már eleget tesz a misén való kötelezettségének, éppen úgy, mint amikor vasárnapról van szó, és aki szombat este elmegy, az már hát lelki ismeretében nyugodt lehet. Igaz, hogy azt szorgalmazzuk vasárnaponként is, hogy hát a föltámadás napja számunkra a vasárnap, és azt próbáljuk megteremteni magunk számára, hogy akkor vegyünk részt. A szombat esti nyilván hát az is már a föltámadás ünneplése, de egy teljesebbnek látjuk, azt szorgalmazzuk pasztorális szempontból, hogy a vasárnap legyen a liturgikus közösségnek együttlevése és ünneplése, de már az előző estével is eleget tudunk tenni neki.
A Szűz Mária ünnepeknek van-e liturgikus színe? Milyen színű miseruhát visel ekkor a pap?
Igen, hát mindig a szűzanya ünnepekhez a fehér szín kapcsolódik. Pillanatra, vagy rövidke kis félmondat erejéig a színek szimbolikus üzenetére, ha kitérünk, akkor nyilván a fehér az a tisztaság, a szentség, a ártatlanság, a dicsőség dolgait, gondolatait sugalmazza, és ezért azok az ünnepek, amelyek ezt a gondolatot hordozzák, azok mind-mind fehér színben ünnepelt ünnepek. Persze a liturgiában az aranyszín az egy kicsit olyan Jolly Jokerként szerepel, hogy azt bármelyik liturgikus színként használhatjuk, és így persze, hogy előfordul sokszor, hogy a főünnepek akár január 1-je is, vagy éppen nem tudom én, Krisztus király, vagy más ünneplésnél a fehér helyett az aranyszín kerül elő.
Szűz Máriához, Isten anyjához milyen dogmák kapcsolódnak, hitigasságok?
Hát kétségtelen, hogy a ünnepek azok mindig valami hitigasságokat fogalmaznak meg, illetve hát fordítva is mondhatnánk, hogy a hitigasságok az egyház liturgiájában, az ünneplésekben kerülnek közel az ember szívéhez. És hát nem is annyira a mindennapi életben azt hiszem, hogy egy liturgián résztvevő átlag keresztény nem is annyira mindig a dogmának a pontos megfogalmazását kíváncsi, vagy azt figyeli, hanem inkább ezeknél az ünnepléseknél, hát a például a Mária ünnepléseknél azt a titkot szemléli, amit hát egy ilyen kis történet hogy illusztráljak, hogy egy kis mese szerint a egyik királynak volt egy csúf leánya, és hát mindenkit felszólított, hogy segítsenek, és tegyék szépé. És hát mindenféle praktikákkal voltak jövők, akik szerettek volna jutalomban részesülni, de hát senkinek nem sikerült, míg végül egy kis pásztor fiú, akit hát ki akartak dobni a palotából, ő is jelentkezett, és azt mondta, hogy uram királyom, adjál 3 napot, és én elkészítem a gyógyszert a lányod számára. És hát 3 nap alatt egy fából, fatörzsből egy csodálatosan szép, ragyogó lány alakot faragott ki. És azt mondta a királynak, hogy semmit nem kell csinálni a lányodnak, csak odaülni minden nap egy órát ezeli a szobor elé, és nézni ennek a szépségét. És hát persze, hogy nem akartak hinni neki, de hát a mese az úgy folytatódik, hogy mégis megpróbálták, rábeszélték a király kisasszonyt, és csodák csodájára néhány nap alatt csodálatosan széppé változott, mert az a szépség, amit ő nézett, az beleivódott az ő szívébe is, és átalakította az egész külsejét. Na hát egy kicsit így van, így érzem, így van az egyház a Mária ünnepekkel. Hogy persze, hogy mindegyikhez kapcsolódik valami hit, igazság is, de alapvetően az egyháznak ez a pedagógiája, vagy ez a kívánsága, hogy nézzük Máriát. Nézzük Máriát az ő bűnnélküliségében, a szeplőtelen fogantatásában, nézzük Máriát az Isten anyaságban, a mennybe fölvett szűzanyát szemléljük, és a többi ünnepeink, Mária ünnepekeink keresztül nézzük, és az a szépség, az az Istenbe vetett bizalom, az a tisztaság, az a hit, ami benne van, ami a dogmák egyikében, másikában szóban is megfogalmazódik, az ember lelkébe ivódik, szívódik, és átalakítja a mi lelkünket is, és széppé, mint ahogy a király kisasszony megszépült, mi is megszépülünk a szűzanya ünnepeinek megtartása által, és ezeknek az ünnepeknek, hát a megülése által.
Többször említette István atya is, ugye Jézus Krisztust, illetve szűzanyát, én úgy gondolom, hogy őket nem is nagyon lehet egymástól elválasztani, ugye a karácsonyt is szűzanya nélkül nem tudjuk ünnepelni. Itt most január 1-éről beszélgetünk, Szűz Mária istenanyaságát és Jézus Krisztus nélkül nem tudjuk ünnepelni. István atya, az ön életében a Szűz Mária iránti tisztelet milyen módon jelenik meg?
Hát kétségtelen, hogy gyermekkortól kezdve a templomi Mária hát ájtatosságok, különösen a rózsafüzér, a májusi litániákon való részvétel, azon való minisztrálás már úgy meghatározó volt számomra. Aztán én ott nem messze születtem, laktam Kisvárdán Mária Pócstól, és hát annak a vidéknek a búcsújáró helye az Mária Pócs volt, és hát mi rendszeresen minden évben zarándokoltunk, és az is hát gyerekként úgy nagyon alakította a Mária iránti ragaszkodást, tiszteletet. Aztán most csak érdekességként említem meg, hogy itt a Mária Pócs, meg most itt az Eger, a bazilika kapcsán, hogy biztos nagyon sokan tudjuk, legalábbis akik rendszeresen templomba járunk oda a bazilikába, hogy ott a Mária kápolnában ott őrizzük azt a kegyképet, ami Mária Pócs honnan az első könnyezés képéről, kegyképéről készült másolat. Sőt, hát még inkább fontosabb kicsit számunkra, vagy legalábbis az ide látogató turisták számára is az a kis kendőcske, amivel fölfogták az első könnyezéskor a szűzanya hát szeméből jövő könnyeket is, és elhozták ide Egerbe az egri püspöknek, hogy hát ez történt, és hát egy kicsit számomra ez, hogy gyerekkorban Mária Pócsra látogattunk, az volt a búcsújáró hely, aztán most meg, hogy hát elég sok időt töltöttem már Egerben, meg itt a bazilikában is, itt meg ugyancsak a Mária Pócsi Máriának a kegyképe, másolata, meg a kiskendőcske minden napi hát találkozástak a lehetősége. Igaz, hogy Mária Pócsra most már ritkábban, hanem legtöbbször Mátra, Verebé, Szentkútra szoktam ellátogatni, mert hát ez nem csak a közelsége, hanem ennek a vidéknek azért a búcsújáró helye mégiscsak Mátra, Verebé, Szentkút.
Ó Mária, Isten anyja, én nekem is jó anyám, szívemnek szent láng buzgat. későn és korán. Bánatomban, örömömben, jósbal, sorsban csak ezt engem. Üdvözlégy, szűz Mária! Üdvözlégy, szűz Mária! Hajnal keltén, ha megzendül magas tornyon a harang, mint ha szózat szállna mennyből, imára kelt fele hang. Megköszöntlek szép szűz hajnal, s ezt éneklem az angyallal. Üdvözlégy, szűz Mária! Üdvözlégy, szűz Mária! Ha feljön az est csillaga, munkámat bevégezem. Istenemnek hálát adva, felé nyújtom két kezem. Az estéli harangszóra, indulj ember e nagy útra. Üdvözlégy, szűz Mária! Üdvözlégy, szűz Mária!
Műsorunk folytatásában a Béke Világnapja kapcsán a békéről Csizmadia István atyával, az Egri Bazilika plébánosával beszélgetünk.
Igen, és a szűzanyát nagyon sokféleképpen megszólíthatjuk, hogyha csak az ünnepekre gondolunk, megszólíthatjuk kisboldogasszonyként, nagyboldogasszonyként, boldogságos szűzanyaként, de akár béke királynőjeként is szólítjuk őt, és itt talán mehetünk a másik témánkra, hogy január 1-én a béke világnapját is ünnepeljük, de ha kicsit tovább gondoljuk ezeket a kifejezéseket, Jézus Krisztust pedig a béke fejedelmének is nevezzük. Kezdjük István atya azzal, hogy a béke világnapját mióta ünnepeljük. Ez a béke kifejezés mire utal egyházi szempontból?
Igen, egy picit megint távolabbról indítanék, hogy az egyházban ősidők óta voltak ilyen könyörgő napok. Kántor Böjtöknek nevezte el a magyar ezt a negyedévenként ismétlődő egyhetes időszakot. A kvátvor szónak egy kicsit úgy a félreértett, vagy nem egészen kimondott formájából, ami hát engesztelő, veszeklő, Isten elé szorongatott helyzetben ügyeket terjesztő időszak volt, ami negyedévenként ismétlődött. Na most ez a liturgikus reform kapcsán átalakult, és nem ilyen évnegyedes böjti könyörgő napok vannak, hanem most már egy-egy napra korlátozódóan, de több ilyen szükséghelyzet vagy ügynek a Jóisten elé való terjesztése, amit világnap, könyörgő világnapoknak nevezünk el. És hát ezek közé tartozik természetesen a békéért való könyörgő nap, a béke világnap is. Kevésbé ismert ez kétségtelen, jobban ismerjük mondjuk a betegekért való könyörgő napot, a február 11-ét, vagy jobban ismerjük akár a február 2-át, a szerzetesi hivatásokért való könyörgő napot, vagy húsvét 4. vasárnapjának a papi hivatásokért való könyörgő nap, de még a búzaszentelés is a jó termésért való könyörgő nap. Tehát ha összeszámolnánk, nem tettem meg, de hát vagy 10-12 ilyen könyörgő nap van az év folyamán, és hát ezek közé tartozik természetesen a békéért való könyörgő nap is. Pontosan azon a napon, amikor hát a boldogságos Szűz Máriát meg Jézust tényleg egymás mellett ünnepeljük, hisz a Jézus körülmetélése, a Jézus nevének vagy névadásának a alkalma, meg Mária istenanyasága, hogy egybefonódik az ünneplésben, ekkor hozzuk eléjük, hát nyilván különösen az Úr Jézus elé, ezt a fontos ügyet, a békének az ügyét, ami kétségtelen, hogy sokszor beszélünk róla, hogy nem csupán a fegyverek nyugvását jelenti, amire most különösen vágyunk, hogy legyen már a fegyverek nyugvása is következzék be, de ebbe benne van a Istennel való békénk is, a kiengesztelődésünk, hogy én békességben vagyok, vele békében vagyok, az egész teremtett világgal harmóniában vagyok, az egész teremtett világgal, a emberi közösségekkel, a környezetemmel, de még saját magammal is megbékéltként élem meg a önmagam hát lehetőségeit, meg adottságait, de ez már egy kicsit úgy tágítja a fogalmat, mert valóban a béke alatt, amiért békéért esdeklünk, az énekünk szerint is ott legtöbbször a nemzetek közötti hát fegyvernyugvás, az egymás támogatása, és nem egymás ellen való harcolásnak a gondolata hát fogatartásul ehhez, vagy ehhez a fogalomhoz.
Ahogy említettem, a Szűzanyát a béke királynőjeként is tiszteljük, Jézus Krisztus pedig a béke fejedelmeként. Ezek mögött, a megszólítások mögött milyen tartalom van? Hogy alakulnak ki egyáltalán ezek a megszólítások?
Igen, hát kétségtelen, hogyha azt mondjuk, hogy a béke harmóniában levés a ember az Istennel való harmóniája, az a büntelenségnek az állapota, hogy én nem vagyok semmiféle konfliktusban a jó Istennel, hanem teljesen belesimulok abba a elképzelésbe, ami az övé, és hát ki lenne más, mint a Szűzanya, aki teljes harmóniában van az Istennel, volt is Istennel földi életében is, meg hát most is, és hát így joggal mondhatjuk róla, hogy tőle nincs tökéletesebb, közelebb levő, nincs békésebb teremtmény a világon, és hát nem csak az Istennel, hanem hát a környezetével is, földi életében is így élt, és hát az a rengeteg kérés, ami azóta elhangzott feléje, és annak teljesedését, akár emberi kapcsolatok rendbetételét, családoknak a megromlott viszonyának a helyreállítását, és sok-sok egyéb ilyen kérésnek a teljesedését látja, tapasztalja az ember, akkor joggal mondjuk őt a béke királynőjének.
Minden évben a béke világnapjára Szentatya kiad egy üzenetet. Az ideire Ferenc pápa következőt fogalmazta meg, egy mondatot tudok belőle most idézni, hogy bocsásd meg vétkeinket, add meg nekünk a te békédet.
Igen.
Hogy akkor itt is a bűnbocsánat jelenik meg ebben a pápai üzenetben, amiről már István atya beszélt részben.
Igen, hát alapvetően nyilván ez a egyik legfontosabb a békében levés, meg a béke lelkületének a megélésében, hogy Istennel kiengesztelődünk, és a bűnbocsánatot elnyerve a ő békéjét, ami a másiknak a másik melléállása, a másik fölemelése, a másik fejlődésének az előmozdítása, segítése, és semmiképpen nem a háttérbe szorítás, vagy a vele való nem törődömség, a közöny, hanem a fontos vagy számomra, és segíteni akarok a te kibontakozásodban lelkületnek a megélése. És hát ha még van egy kis időnk, akkor hagyj tegyem már hozzá azt, ami nekem nagyon megtetszett, a Szent Mártoni Mihálynak egyik könyvében, amikor ugye a béke, az emberek közötti béke megteremtéséről, mint feladatról beszélt, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a mindennapi életben elkerülhetetlen az, hogy a környezetünkben lévőktől ne szenvedjünk el valami sérelmet, vagy ne tapasztaljunk olyan dolgot, ami bennünket bánt, vagy nekünk nem jó, vagy éppenséggel ellenszenves, és ez egy békétlenséget alakít ki a másikkal szemben bennünk. De így nem lehet se imádkozni, békétlen lelkülettel, se emberi kapcsolatok normális módon nem alakulhatnak, fejlődhetnek, ezt valahogy meg kell szüntetnünk, rá kell jönnünk, mert a külső körülmények nem biztos, hogy változnak, de hogy én hogy állok hozzá egy-egy dologhoz, azt én tudom irányítani, és hát most nem ilyen technikák vagy módszertanok, de mégis azt mondja, hogy ha valakivel szemben békétlen állapot alakul ki bennem, mert úgy érzem, hogy megbántott, megsértett, akkor azt mondja, hogy próbáljak, ha nem is a valóság terén, de gondolati síkon egy olyan dolgot találni, amivel a másik felém irányuló rossz tette vagy sértő dolga relativizálódik. Hogy igazában mondjuk gondoljam azt, hogy most rettentő fogfájása volt a másiknak, és nem engem akart megbántani, csak a fogfájásból fakadó türelmetlensége hozott ki belőle olyan szót, ami most engem megsértett, és ha én ezt így végigfuttatom magamban, akkor már egy fájdalmat hordozó emberrel én együtt fogok érezni, és azt fogom mondani, jaj, szegény, hát mennyire kínos a fogfájása, és már nem fogok haragudni azért, amit nekem mondott, vagy amit tett. Vagy azt mondja, hogy valami mentséget próbálja keresni a másik számára olyankor, amikor valami fájdalmas dolgot okozott nekem, mint ahogy az Úr Jézus mentséget keresett ott a kereszten, és azt mondta, hogy atyám, bocsásd meg neki, mert nem tudták, hogy mit cselekszenek. És azt mondja, hogy még ezzel a módszerrel úgymond, még a legnagyobb bántalmakat is meg tudja az ember bocsátani a másiknak. Például most nyilván nem ez a legfontosabb, vagy csak ez jutott most hirtelen eszembe, hogyha mondjuk egy házastársat, a házastársa megaláz, hűtlen lesz hozzá, és ő teljesen összeomlik, és úgy érzi, hogy most a sárba tiportak engem a másik, mert annyira megsértett, megbántott ezzel a tettével, de ha el tud jutni oda, hogy azt mondja, hogy Istenem, bocsáss meg neki, mert nem tudta, hogy mit cselekszik. cselekszik. Nem tudta, hogy mennyire megaláz engem ezzel a cselekedetével. Nem tudta, hogy milyen fájdalmat okoz nekem, hogy mennyire összetöri a szívemet. Nem tudta, hogy mit cselekszik. Ha el tud jutni ide, akkor ilyen cselekedet után is egy-két ember kapcsolata hát rendbe hozható, és nem a szétválás, és nem a harag indulat, hanem a megbocsátás, a kiengesztelődés kaphat teret, és hozhatja rendbe ezt a kapcsolatot. Vagy még egy másik dolgot is mond Szent Márton Mihály tanácsként, azt mondja, hogy Jézus szavára, hogyha gondolunk, hogy ti imádkozzatok az üldözőitekért, aki titeket bánt, aki nektek fájdalmat okoz, akivel békétlenség hát helyzetében vagytok, és ez is meghozza a megoldást, mégpedig lélektanilag olyan módon, hogy ha az embert megbántják, akkor önkéntelenül is úgy ökölbe szorul a keze, hogy na, megvédem magam, meg visszaütök, de nem csak a keze, hanem lényegében az egész szíve, lelke egy-egy görcsben van a másikkal szemben. Na most, hogyha én elkezdek imádkozni bántómért, hát ilyen ökölbeszorított kézzel nem lehet imádkozni, azt csak ki kell engedni, és ahogy kiengedi az ujjait, és összeteszi imára a kezét, vagy kitárja, az nem csak a testének a görcsből való megszabadulását, hanem a lelkénben meglévő görcsnek, annak az indulatnak a felszabadulását is fogja hozni, hogyha én tudok, és elkezdek, és megpróbálok imádkozni azért, aki velem szemben békétlen módon hát viselkedett, vagy valamilyen fájdalmat okozott. Tehát a megbocsátás, a kiengesztelődés, a békesség útján való járás, hát sok-sok ilyen apró összetevőből is adódik, amit hát egybefoglal ez az ünnep, a béke világnapja. Nagyban is világméretű szinten, de hát úgy az embernek az egyéni lelkében is.
És lezárásként még egy mozzanatot szeretnék kiemelni, ugye a Szentmisének is jelentős része, amikor békejobbot nyújtunk egymásnak, és kiengesztelődünk a mellettünk ülővel a padban. Lehet, hogy csak ekkora nézünk a másikra, vagy nézzük meg, hogy ki ül mellettünk, amikor a legyen békesség köztünk mindenkor kiengesztelődünk, kezet nyújtunk. A liturgiában ennek mi a jelentősége?
A békeköszöntés egyes liturgiákban, azt hiszem talán a mozarab liturgiában is, meg a milánói liturgiában is, a felajánláshoz kötődött a Szentmisében, hogy arra a szentírási szakaszra gondolva, hogy ha ajándékodat oltárra viszed, és eszedbe jut, hogy valakinek panasza van a mellened, akkor hagyd ott az ajándékot, és menj, és békülj ki testvéreddel, és úgy gyere, ajáld föl a te áldozatodat. Tehát bizonyos liturgiákban, illetve hát alkalmakkor, és ha jól emlékszem, lehet, hogy a neokatekumenális lelkiségi irányzatban, mozgalomban most is a liturgiájukban a felajánlás után van ez a béke köszöntés, kiengesztelődés, hogy Isten elé való odaállásunk, mert addig is ott álltunk nyilván, ameddig a Isten igéjét hallgattuk a Szentmisének a első részében, és befogadtuk a tanítást, és ennek erre mint egy válaszként fogalmazódik meg akkor az ember szívében, hogy a kiengesztelődés embertársaimmal megtörténjék, hogy tiszta lélekkel, békés lélekkel álljak oda a Szentmisének a további részében, ahol majd az áldozatban részesülök, és hát ez mindenképpen mondhatnánk így, hogy feltétele annak, hogy a Isten kegyelme az betöltse a szívünket, hogy békességben vagyunk. A mostani liturgiánkban ez átkerült, ez a felszólítás, illetve hát ott találjuk meg közvetlenül az áldozás előtt. amikor szívünkbe akarjuk fogadni a Úr Jézust a kenyér és bor színe alatt, és ezt sem tehetjük másként, mint hogy nem csak a bűntelen állapotunkban, de vagy emberi kapcsolataink rendbehozatala nélkül ezt nem tehetjük meg, mert aki békétlen valakivel, az nem állhat oda a Úr Jézus testének a vételéhez sem, és hát mint egy előkészületként is, magával az Istennel való ilyettén találkozásként is, meg hát egy feladatként is hirdeti meg nekünk az egyház, hogy Krisztus békét hozott emberi szívekben, Istennel, emberrel való harmóniának, kiengesztelődésnek a békéjét, és ezt mind feladatként nekünk is meg kell valósítanunk, de nyilván gondolhatunk és kell gondolnunk arra a végső nagy békére, amit az örök üdvösség békéjének akarunk, vagy nevezünk, hogy mi ebben akarunk egy örökké valóságon át lenni az Isten harmóniájában, az Isten békéjében, és mint egy vágyként is megfogalmazzuk, hogy megfogalmazza a liturgia ezt nekünk, mert maga az áldozás is már ennek egy speciális, ugyan tükörben homályosan való megtapasztalása, de ez már meghirdeti nekünk azt az örök békét, örök harmóniát, amire teremtetett bennünket az Úr.
Nagyon szépen köszönöm Csizmadia István atyának, a Bazilika, az Egri Bazilika plébánosának ezt a beszélgetést, és kívánom István atyának is, illetve a Szent István Rádió valamennyi hallgatójának, így 2025. január 1-én, hogy a béke királynője oltalmazza a 2025-ös szent évünket, és hogy a béke fejedelme uralkodjon minden nap a mi szívünkben, életünkben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, amen. Adja meg mindannyiunknak ezt a jó Isten!
Béke fejedelme, szentséges Istenünk, Úr Jézus szent szíve, békéért esekünk. Békét adj szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Szűz Mária szíve, béke példaképe, fiat szent szívénél, közben járunk légy te. Békét adj szívünknek, békét a világnak.
Játékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perckor megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Téged látom.